Kedves gyülekezet, örülök, hogy megint itt vagyok. Az imént voltam, 2 hete voltam, most így jött ki. Az az igazság, hogy Tatabányán lennék ma, és jövő héten terveztem jönni, csak ott kértek egy szolgálatcserét az ottani program miatt. De én voltam, hogy csurgóiak szerintem szívesen látnak 2 hétre is, nem csak 3-ra. Jöttem szívesen. És ahogy bejöttem az egyik kis csemetén, tudom ki a neve, nem azért nem mondom, mert nem tudom, azt mondta, hogy és ma te mondod a történetet? Hú, mondom, hát akkor igen, akkor én nem. És itt a szünetben megkérdeztem az egyik felnőttet, én a felnőttekben nem bízok, megkérdezem a gyerekeket is, hogy a New Yorki macskáról még nem meséltem nektek? Jaj, de jó, akkor most fogok. Olvastam ezt a történetet, minden bizonnyal megtörtént különben. Tudjátok, hogy New York az micsoda? Főleg a kisebbek, a nagyobb, a kisebbeket kérdezem, a nagyobbak biztos tudják. Gyertek előre nyugodtan.
Gyertek, angyalok.
Anna Klára is jöjjön, mert ő kérdezte. Aranyos volt. Ott ült hátul, én itt elől, és akkor üres volt a terem, és megkérdezte. Gyere nyugodtan te is, persze, gyere csak. Ide szerintem a Nóri mögé leülsz, te még jól látsz. Megvagytok? Ja, van még utánpótlás.
Gyere, itt van hely, gyere, most jöjjön. Gyere,
na mindegy, hallható leszek így is. Na tehát a történet az New York városában játszódik, az egy hatalmas város, a világ egyik legnagyobb városa. Úgy is hívják, hogy a Nagy Alma különben az a neve. Ott nagyon sok ember lakik, több mint 10 millió, most nem tudom most hányan, de többen, mint Magyarországon, az biztos. Hát ez a sok ember, ez közlekedik, autókkal járnak, ott az utak is mások. Én ott még csak repülővel voltam, ugye a városban nem nagyon mentem ki, San Antonióban voltam, ott úgy volt, hogy egy irányba ment 4 vagy 5 sáv. És egy másik utcába jött szembe még 4 vagy 5 sáv, és tele van autókkal, így járnak. Most képzeljétek el, hogy ilyen helyen milyen nehéz lehet közlekedni. És azt olvastam, hogy egy helyen az történt, hogy rendőr irányította a forgalmat. Azt tudjátok, hogy milyen, hogy hát most talában ritka, de láttatok már ilyet, amikor rendőr irányít. Engem ma reggel megállított egy rendőr, jövök ki a faluból, rögtön kiállt elém. Mindenki, gyakran szondáztatnak nálunk így szombat reggel, úgyhogy ez rutinszerűen minden rendben volt, megnyugtatom a gyülekezetet, tehát tovább engedtek, azért vagyok itt. És az a lényeg, hogy ott is rendőrök irányították a forgalmat, és egy ilyen nagy kereszteződés vált a rendőr, és mindig megmondta, hogy ki mehet. És egyszer ez a rendőr, képzeljétek el, mit vett észre, ebbe a nagy nyüzsgésbe, egy cicát, egy nagy cicát, ez macska volt. És egy kis cicát vitt a fogai között. Láttatok már ilyet, mikor viszi a kölykét? Na ez pont ez volt. És azt mondta a történet szerint, hogy a macska nézte a forgalmat, láttatok már ilyet otthon, és biztos, mert nekünk is van macskánk, hogy méregetik, hogy mikor jó, mikor nem. Hát ha 5-6 sáv megy, akkor már nagyon nehéz megtalálni a hézagot. És azt olvastam, hogy a macska úgy lelépett a járdáról, de aztán rögtön vissza. Tehát látszott, hogy próbálkozik, de ő is látja, hogy ez nem jó, most még várnia kell. És képzeljétek, hogy a rendőr megsajnálta a macskát, és felemelte a kezét. Az mindig azt jelenti, hogy akkor felemeli a kezét, hogy most változni fog valami, akkor meg kell állni. Aki éppen megy, annak meg kell állni, és aki meg vár, az meg reméli, hogy most majd rá fog mutatni. De a rendőr most nem mutatott senkire, csak felemelte a kezét. Erre megálltak az autók, ezek már álltak, azok még álltak, és a macska csak azt látta, hogy most hézag van, tehát hogy most lehet menni. És felismerve a helyzetet, gyorsan átment az úton. És boldog volt. És úgy érezte, hogy ügyes volt. És semmit se tudott arról, hogy egy rendőr felemelte a kezét, és ettől lett a hézag, és a hézag addig tartott, amíg a macska át nem ért az úton. A rendőr megvárta, és átment. És képzeljétek, hogy milyen érdekes, hogy a rendőr tudta, hogy mit csinál, hát ő látta a macskát, ő segített neki, és erről a macskának fogalma nem volt. Azt se tudta, hogy New Yorkba lakik, azt se tudta, hogy a rendőr is New York városát képviseli. Emlékszek, még most is írta a könyv, hogy ha te felemeled a kezed, az jó dolog, de nem jelent semmit. De ha a rendőr felemeli a kezét, az jelent valamit. Mondom, nekem is ma reggel meg kellett állnom. Csak megjegyzem, itt a felnőtteknek, amikor San Antonióban volt a generálkonferencia, én is át akartam menni egy ilyen úton. A kollégámmal, a Cservik Jancsival odaértünk, és hát elég reménytelen volt. Mondom, 5 sávba jöttek, csak egy irányba, és állt egy hatalmas rendőr az út szélén, úgyhogy ő lennállt az úttesten, mi meg a járdán, és egy fél feje nagyobb volt, mint mi, így is. Ott állt bőrdzsekiben, motoros volt, sisakba, Át egy darabig, mi megvártuk a sorunkat, és egyszer felemelte a kezét, így a szélén állt az útnak, ennyit csinált, mint amikor a Jordán megállt, úgy állt meg az áradat, komolyan így megálltak az autók, és így hátra szólt a válla fölött, rágózott, hogy most ti jöttök. És átküldött. És én ezt átértem a saját bőröm, hogy mi, amikor a rendőr felemelje a kezét. Tudjátok miért? Mert amikor a rendőr emeli fel, az más, ezt írta a könyv is, hogy New York állam egész vezetőségének a tekintélye van mögötte. Ő nem egy ember, ő egy hivatalos ember, és az hatalom, és a hatalom képes erre. És a tanulság az a történetben, hogy sokszor a mi életünkben is van olyan, hogy valami sikerül, amit szerettünk volna, vagy nem is gondoltunk. És sokszor úgy érezzük, hogy ügyesek vagyunk. És nem gondolunk rá, hogy valaki felemelte a kezét, New York állam rendőreinél is hatalmasabb valaki, és nekünk egy helyet teremtett az életbe, egy hézalot, hogy ott át tudjunk menni és boldoguljunk. És amikor úgy érzitek, hogy valami sikerült nektek, akkor gondoljatok rá, hogy ez a gondviselés segítsége volt. És ha cicát láttok az úton, hogy át akar menni, mindig jusson eszetekbe ez a történet, hogy mennyivel egyszerűbb a mi cicáinknak, mint a New York-i cicáknak ugye a hadsávon. Hát ennyi lett volna a gyerek történet, köszönöm a figyelmeteket, remélem emlékezni fogtok a tanúságára, és amíg a helyetekre mentek, addig mondok egy felnőtt történetet is. A prédikációtól függetlenül. Héten voltam látogatni is testvéreket, ott már említettem, sőt a szombatiskolában is, de nektek is elmondom, hogy volt egy nagyszerű olvasási tapasztalatom a héten, és nem szoktam házi feladatot adni szombaton, de most olyan barátilag hagyadjak. Tehát nyilván nem kötelező, de hogyha gondoljátok, tegyétek meg. Olvassátok már el a Nagy Orvos lábnyomán című könyvből a Kapcsolataink című fejezetet. Én ezt olvastam többek közt a héten, ezt nem szerda reggel olvastam. Azért szép ez a fejezet, mert egy csomó jól ismert kijelentést találtok majd benne. Tehát magyarul ezt szoktuk idézni. Itt is nagyon sok nagyszerű megállapítása van Ellen White-nak. Én arra jutottam különben, miközben olvastam, hogyha csak ezt az egy fejezetet írta volna meg az egész munkássága során, már nem élt hiába, és nekem már biztos, hogy az Úr szolgája volt. Tehát ilyet nem lehet leírni úgy, hogy az ember most összeszedi minden bölcsességét, meg lelkiségét. És megint felmerült benne, amit régen gyakran mondott az egyik kollégánk, hogy ahhoz képest, hogy két általános végzett, egész jó. Tehát egész jó. Tényleg így van. De egy csodálatos fejezet, én egy mondatot idézek belőle, az így hangzik, hogy sem a valós, sem a vélt sérelmeinken nincs jogunk bánkódni. Nagyon kísért, hogy egyszer ez legyen a prédikáció különben. Úgy értem, hogy ennyi, tehát hogy jön az ámen utána. Mert ezen lehet gondolkozni, nem? Hogy sem a valós, sem a vélt sérelmeinken nincs jogunk bánkódni. Hát úgy gondoltuk, hogy bánkódni már csak van jogunk, nem? Nincs. Tudok még ilyet, mert aggodalmaskodni sincs jogunk, ugye? Az Úr mondta, tehát két lehetőség közül választhatsz. Vagy hívő vagy, vagy aggodalmaskodsz. De azt ne add el senkinek, hogy te hívő vagy, csak aggodalmaskodsz. Tehát ez egymásnak ellentmond. Most a bánkódás az mindig jelen van az életünkben, én azt látom magamon is, tehát én úgy beszélek erről. És Ellen White azt mondta, erősen mondott, nekem is azért tűnt fel, ha nem lennék érintve, nem tűnt volna fel ennyire. Azt mondta, hogy nincs jogod. És nem azt mondta, hogy a vélten, hogy szűrd meg a dolgokat, mi az, ami nem valós, azt mondta, a valóson sem, nincs jogod. Ne ezzel foglald le magad, nagyon szépen kifejti. Tegyétek meg, hogy elolvassátok, annyira jó az a szakasz, olyan melegen ajánlanám nektek. De most nem erről szeretnék prédikálni, hanem más valamiről. És tekintettel a melegre, a kötelező szerelvényt utaztattam magamat, tehát panzalkom nyakkenőm, de nézzétek el nekem ebből a füllet melegből, hogy így vagyok. Ma egy hosszú alapigé után szeretnék egy rövid ige hirdetést tartani. De tényleg így alakult, tehát nem direkt. Az alapigénk 20 versből áll, de néha megengedhetjük magunknak szombaton azért, hogy ennyit elolvassunk. Mózes 4. könyve 35. fejezetének a 9-től a 29-ig, tehát akkor 21 vers, az azt jelenti. Ennyi lesz a szakasz. Most figyelmesen olvassuk már, mert mindig csak hivatkozunk rá, de most olvassuk el. Engedjétek meg, hogy ezt végigolvassuk. 4 Mózes 35, 9-től 29-ig.
Ezt érdemesen olvasni.
Egyszer azt mondta nekem, amíg keresitek, mondom, egyszer ígyét hirdettem kezd helyen, és ott a gyülekezetben volt egy német házaspár vendége. Hát ugye nem voltak nyaralni. És egy kicsit túlnyúlt délen az óra, úgyhogy fordítani is kellett, olyan negyed, egy felé lett vége, és hát nagyon exkuzáltam magam, hogy hát elnyúlt, és mondták, hogy hát szombaton hát nincs más dolgunk, tehát. És ez nekem olyan megnyugtató volt, most ezt nem akarom elvárni mindenkitől, de tetszett ez a hozzáállás, hogy és hát szombaton most mit csináljunk?
Mi más csináljuk?
Akkor olvasom, jó? Tegyétek meg, hogy figyelitek a szöveget. Így hangzik Isten igéje ezen a helyen. És szólt az Úr Mózesnek mondván, szólj Izrael fiainak, és mondd meg nekik, amikor átmentek ti a Jordánon a Kánaán földére, válasszatok magatoknak városokat. Bocsánat, egy felvételt elindítok, mert úgy látom, hogy nincsen, és hogy hát, ha valakinek aztán szüksége lesz rá. Tehát 4 Mózes 35:9-29-ig. És szólt az Úr Mózesnek mondván, szólj Izrael fiainak, és mondd meg nekik, mikor átmentek ti a Jordánon a Kánaán földére, válasszatok ki magatoknak városokat, amelyek menedék városaitok lesznek, hogy oda szaladjon a gyilkos, aki történetből öl meg valakit. Ez egy régi szó a Károlyban, ez azt jelenti, hogy véletlenül, tehát hogy nem előre megfontolt szándéka. És legyenek azok a ti városaitok menedékül a vérbosszuló ellen, és ne halljon meg a gyilkos, még ítéletre nem áll a gyülekezet elé. Amely városokat pedig odaadtok, azok közül 6 legyen néktek menedékvárosul, tudnék a léviták városai közül, választanak ki 6-ot, majd mutatom, azért is vetitek. 3 várost adjatok a Jordánon túl, és 3 várost adjatok Kánaán földén, menedékvárosok legyenek azok. Izrael fiainak és a jövevényeknek, és az ő közöttük lakozóknak menedékül legyen ez a 6 város, hogy odaszaladjon az, aki történetből öl meg valakit, tehát véletlenül. De ha valaki vaseszközzel úgy üt meg valakit, hogy meghal, gyilkos az, halállal lakoljon a gyilkost. Magyarul erre nem vonatkozik, amiről eddig szó volt. És akkor sorolja, ezért hosszú a szakasz, és ha a kezében lévő kővel, amelyet ő meghalhat, üt meg valakit úgy, hogy meghal, gyilkos az, halállal lakoljon a gyilkos, vagy ha a kezében lévő faeszközzel, ugyanezt leírja, 19. vers, tehát lehet az vas, lehet az kő, lehet az fa, ugyanaz a helyzet. 19. A vérbosszuló rokon ölje meg a gyilkost, mihelyett találkozik vele, ölje meg azt. 20. vers. Hogyha gyűlölségből taszítja meg őt, vagy szánt szándékkal úgy hajít valamit rá, hogy meghal. Tehát itt most nem megüti, hanem más élethelyzetek, de a szándékosságban azonos. Vagy ellenségeskedésből kezével üti meg azt úgy, hogy meghal, tehát puszta kézzel. Halállal lakoljon az, aki ütötte. Gyilkos az. A vérbosszuló rokon ölje meg azt a gyilkost, mihelyt találkozik vele. És megint fordulat jön ugye a tárgyalásba, hogy ha pedig hirtelenségből, ellenségeskedés nélkül taszítja meg őt, vagy nem szánt szándékból hajít rá akármiféle eszközt, vagy akármiféle követ, amelyet ő meghalhat, úgy ejt valakire, akit nem látott, hogy meghal, holott nem volt ő annak ellensége, sem nem kereste annak vesztét, akkor ítéljen a gyülekezet az agyonütő között és a vérbosszuló rokon között e törvények szerint. És mentse ki a gyülekezet a gyilkost a vérbosszuló rokonnak kezéből, és küldje vissza azt a gyülekezet az ő menedékvárosába, amelybe szaladott vala, és lakozzék abban, míg meghal a főpap, aki felkenetett a szent olajjal. Ha pedig kimegy a gyilkos az ő menedékvárosának határából, amelybe szaladott, és korábban, ugye a vala az egy előidejűség, egy régi múltidő a magyarban, és találja őt a vérbosszuló rokon az ő menedékvárosának határán kívül, és megöli azt a vérbosszuló rokon a gyilkost, nem lesz annak vére ő rajta. Tehát jogosan teszi magyarul, akkor ez a helyes, ezt kell tenni. Még egy kicsit türelmet. Mert az ő menedékvárosában kell laknia a főpap haláláig, a főpap halála után pedig visszatérhet a gyilkos az ő örökségének földjére. És legyenek ezek nektek ítéletre való rendelkezések a ti nemzetségeitek szerint minden lakóhelyeteken. Hát azért végére értünk, tehát nem volt olyan hosszú. Szeretem volna, ha látjátok. Ugye ennek sok tanúsága van. Az első az az, hogy ez egy nagyon kiforrott szabályozás, ezt ti is érzitek. Tehát ez nem egy odavetett egy-két instrukció, ez egy körüljár dolog, definiált dolog, felsorolják az eseteket, aztán ezt így mondják jogilag, hogy taxatíve, tehát így, hogy ilyen meg ilyen esetben is. Ez egy alapos törvény, amit Isten adott Mózesnek, ugye, ahogy az elején olvastuk, azért, hogy a nép megkapja. Ez része volt az ország alapításának és az alkotmányozásnak. Ugye hatot jelöltek ki a léviták városai közül, és ugye itt szembesültem vele, mert elfelejtettem, hogy van Palesztina térképünk, de szerintem jobb egybe látni, nem baj, hogy vetítjük, én így készültem. Nem tudom, a piros pöttyöket mennyire látjátok, az a baj, hogy a mutató nem. Ugye itt lent kezdődnek, itt van egy a feje, így átlósan, lejjebb, és így megvan a hat?
Igen.
Jó, köszönöm. Ja, persze, buta vagyok, mert már kitaláltam, hogy ezzel fogok mutogatni. Ugye? Hát, na. Igen. Ha már így alakult, hogy a pendrive-ról nem ment. Na, akkor ha figyeltétek, külön hangsúlyozta, hogy a Jordánnak két oldala van, és egyenlő arányban oszlanak meg a városok. Ha már itt tartunk egy kis bibliai földrajz, ugye mindjárt tudjátok, hogy ez a színezett rész itt végig, ugye ez Palesztina a törzsek, ahogy letelepedtek. Én most, hogy a kocsiba hallgatom, jobban tudom figyelni valahogy a szöveget, mint amikor olvasom, főleg amikor ilyen kicsit monoton rész van, hogy merre ment a határ, tudom is én. Például most feltűnt az, ami eddig nem, hogy Simeon, nézzétek meg, a zöldön belül van az egész, tehát Júdán belül kapott örökséget Simeon, és azt írja a szöveg, a Biblia szövege, hogy mert Júdának viszonylag nagy rész jutott arányaiban, és ezért Simeon azon belül kapott letelepedésre. Ezek a Júda, vagy a Izrael törzsei, ugye a nagy törzsi délen Júda, ez lesz aztán Judea a római időkben, ez a zöldes rész, Benyámin kicsi, elválasztja Efraimtól, ez nagyon népes volt ez a terület, ugye Efraim meg Manassé József fiai, Manassénak még a Jordán túlpartján is van, amikor túlpartról beszél, mindig a belső országrész felől, tehát a keleti, a túlsó szakaszról beszél. Behúznátok ezt az ajtót, ha nem baj, mert szerintem jobban tudtok figyelni. Köszi. Köszönöm. Ez a Jordán túlpartja, tehát itt a Jordán itt folyik, ugye, északon ered, aztán át a Galileai tengeren le a Sós-tengerbe. Nekünk jobbra van a Jordántól, folyás irány szerint balra, mert ugye északról délre folyik. Itt telepedett Ruben, Gád nemzetség és Manassé féltörzse, ez a három színes. Ugye azért, mert baromtartók voltak, és ott nagyon jók voltak a legerők, ha emlékeztek rá, és ők ezt kérték, és azzal a feltétellel maradhattak, hogy átmennek a harcokban, segítik a többi törzset, hogy őket is segítették a többiek, de aztán visszatérhetnek. Itt erről van szó. Tehát a Jordán két partján laktak eredetileg, és ha már itt tartunk, csak a rendkedvére, hogy eredetileg délfelől jöttek volna be, küldték ki a kémeket, az meghiúsult, ugye ismert körülmények miatt, plusz 38 év a pusztában, és amikor másodszor jöttek, akkor nem innen kezdték meg a honfoglalást, hanem erről az oldalról, és itt keltek át a Jordánon, ez az a híres átkerés, amikor megáll a Jordán. Itt Gilgálba telepedtek le, és Jerikóval volt az első konfliktus ugye belül. És akkor két hadjárat volt, volt a déli, aztán az északi. Délen Jerikó volt a nagyon nagy erődítmény, az rögtön az elén elesett, itt pedig hátszor. Itt voltam, és nem tudom, nektek tartottam én izraeli beszámolót?
Igen.
Na, ott mai napig vannak falak, amiket azt mondják, hogy az alapjaik azok a honfoglalás előttiek. Ez egy 40 ezres város volt akkor, ez egy hatalmas volt, ezt írja különben a leírás is, hogy ez uralkodott a többi város fölött. Itt is megdöntötték a hatalmat, és elfoglalták. És az a lényeg, hogy ekkor, amikor Józsué ezt írja, még igazán nem vették birtokba a földet, bocsánat, Józsuénál tér majd vissza a gyakorlati megvalósulás, Mózesnél ez van leírva, amit olvastunk, de Isten még akkor gondoskodott a menedék városokra, amikor ők még csak kezdték belakni az országot. Tehát ez egy előzetes gondoskodás volt az Isten részéről, és alapos volt, mint látjátok. Itt helyezkedett el a hat várost, ezért szerettem volna vetíteni, mert még ha mutogatnám is, így jobban előttetek van így egyszerre látva. Kedes volt itt északon, Sikem, ez egy ismerős, ugye a Sikemi Jákob kutya, stb., tehát ez egy ismertebb hely, mint Kedes. Tehát Kedes Galileában, Naftali területén, Efraimhoz esik Sikem, ugye ez egy nagyon népes része az országnak, ide jó is, hogy volt egy menedékváros, és Hebron. Ez is egy ismert város. Ugye itt van az Ábrahám sírja és a többiek. Itt délen Júda területén. A túloldalt volt Becer, azt nem ismerem annyira én se, de egy menedékvárosul ezt választották. Rámót Gileád, erről sokszor olvasunk, ott ugye határváros volt, harcok voltak sokszor, a királykorban is. És Golán, ez a fensíkról lehet ismerős nekünk, ugye, mert ugye átmentem köztudatba. Ha megnézitek, nagyon érdekes például az is, hogy ez a három, ez viszonylag közel van egymáshoz. Itt ez a három alkot délen egy ilyen hármast. Amennyire megértettem, az Isten az utasítást adta, a városokat ők választották, hogy melyik legyen az konkrétan, tehát hogy a hat konkrétan melyik legyen. Ami fontos, Ellen White azt írja a Párikák és Proféták című könyvben, hogy a menedékvárosok úgy voltak elosztva, hogy félnapi utazással az ország minden részéből elérhető valamelyik. Nyilván nem mindegyik. Hát ezt körülbelül látjuk is, hogy ugye tudjátok, ez egy nagyon kicsi ország, ilyen dunántúlnyi méret, amit látunk, hogy fél nap alatt, itt az utazás a gyalogszerrel értendő, tehát hogy gyalog oda tudtak érni, azok, akikre vonatkozhatott ez a rendelkezés, menekülhettek. Azt írja, hogy az oda vezető utakat állandóan karban kellett tartani, a járhatóság miatt, hogy a menekülő egy pillanatra se legyen akadályoztatva. Végig az úton jelzőtáblákat kellett felállítani, amelyekre világos és szembetűnő betűkkel írták fel a szót menedék. Magyarul ez egy rendszer volt, ez egy szisztéma volt, amit működtettek. Az is kiderülhetett a leírásból, főleg ott a vége felé, hogy olvastam, hogy a vérbosszuló, az ugye hát az a rokon volt, az érintett rokon, akinek meghalt valakie, tehát akkor még nem volt ebben a korban bírákkora központi igazságszolgáltatás, nem volt királyság, nem volt államaparátus, és az volt a rend, ami a közel-keleten volt is, meg ma is uralkodik, hogy a legközelebbi rokonok felelősek azért, hogyha valaki meghal, akkor igazságszolgáltatás, hát bosszú történjen. Sokan ezt úgy fogják fel, hogy ez az Istentől idegen, itt nekem nem úgy tűnt, tehát hogy ez egy, azt mondta, hogy ölje meg, tehát itt írja, hogy igenis ölje meg. De azt mondta, hogy lehetnek olyanok, és erről szól a történet, hogy mi van, ha valaki nem akarta szerencsétlen, de hát megölte, hogy egy esélyt adott Isten, hogy a vérbosszuló az jönni fog, mert az emberek fejében ez megvolt, az Isten pedig azt mondja, hogy menedéket adok neki. És erről szólt, erről az opcióról, erről a lehetőségről ez a hat menedékváros. Ugye erre a célra szolgáltak, védelmet jelentettek a vérbosszulóval szemben, ami az akkori igazságszolgáltatás volt, és tudott szubjektív lenni, mert hát egyszerűen az érintettség okán. Mik voltak a szabályok, és ez az érdekesség, hogy pontos szabályok vannak. Ugye az első dolog az az, hogy nem minden gyilkosság gyilkosság. Nem azonos a megítélése, bocsánat, úgy mondanám. Ha ember életet oltottak ki, az Isten különbséget tett két helyzet között. Amikor valaki szánt szándékkal tette, és amikor valaki gondatlanságból tette. Ma is tudtommal próbálnak különbséget tenni el között. Nekem nem nagyon tetszik, ahogyan ez sikerül, kevés sikerrel. Tanulságos, most csak ilyen államigazgatási szempontból, vagy közjogi szempontból is, hogy a Bibliában az Isten hogy tesz különbséget. Ugye nálunk sokszor ma azt kell, hogy mondjam, hogy komolytalan büntetéseket szabnak ki szándékos emberölés esetén is. Néhány év, meg abból is elengednek. Kimenőt kap, van, hogy meginöl, kimenőn volt ilyen eset. Isten azt mondja, hogy aki szándékosan ölt, arra az igaz, amit Noé után olvasunk, hogy aki embervért ont, ember által ontassék ki a vére, fogad fogért, szemet szemért, életet életért. Tehát azt mondja, hogy szándékos emberölésnél ezek a városok nem nyújthatnak menedéket. Nem tudtam, máshova írtam, de talán itt idézném, de itt is van végül is a beállatomban is közel ide. Emlékeztek arra, amikor Dávidnak van egy hagyaték a Salamon számára, hogy kik azok, akiket likvidálni kell, mert hogy veszélyes elemek? Ő nem tette meg, de megérdemlik, tehát jogos, tehát nem szubjektív, mert ezek gyilkosok. Joáb kétszeres orgyilkos volt. Mellesleg az unoköccse Dávidnak, és jó embere. És Dávid azt mondta, hogy ne hagyja életbe. És Benája volt, ugye így hívták az új vezért, akit Salamon hát szolgálatba állított, vagy hatáskört adott neki. És a Benája, azt olvassuk, hogy csak mondom, hogy ha keresitek, egy királyok 2:29-ből idézem. Hírül adák pedig Salamon királynak, hogy Joáb az úrnak sátorához futott, ugye a templom azután épül majd meg, tehát ez maga a templom, a sátortemplom, és ímé az oltár mellett áll. Ekkor elküldi Salamon Benáját, a Jójada fiát mondván, ő ugye az új hadvezér, menj el és végezd le őt. Bocsánat, csak nem látok igazán jól, és olyan fura, végezd ki őt akkor mondjuk. Mikor pedig Benája az úrnak sátorához ért, mondta néki, ezt mondja a király, jöjj ki, kinek azt felelte Joab, nem, itt akarok meghalni. És megvívé Benája a királynak a dolgot mondván, így szólott Joab, és így felelt nékem. Értitek a helyzetet? Tehát, hogy az oltárvédelme, ezt szokták az középkorba is. És abba bíznak, hát az egy ilyen helyen, ugye itt mi nem eszünk, hát embert még kevésbé ölünk, hát csak nem fogja megölni. És visszament Benája a Salamonhoz utasításért, hogy, mert ő is úgy érezte, hogy hát tényleg az olyan, ma úgy mondanak, hogy ciki, hogy most ott megölni a Joabot. Most figyeljetek! Így és így szólott Joab, és én így feleltem. És mondta neki a király, cselekedj úgy, amint szólt, vágd le őt, és temesd el, hogy elvedd az ártatlan vért, amelyet kiontott Joab, én rólam és az én atyámnak házáról. Magyar azt mondta Salamon, hogy öld meg ott. És tudjátok, milyen furcsa? Azt, hogy Salamonnak volt igaza. Tudnék azt írja, igen, tudnék azt írja, hogy hűha, hol idézem, lehetök? Igen. 2 Mózes 21.14-ben azt írja, hogy ha pedig valaki szándékosan tör fele barátja ellen, hogy azt orvul megölje, oltáromtól is elvidd azt a halálra. Tehát le van írva. Szó szerint ez a helyzet a Bibliában. Nem, Isten azt mondja, hogy ilyen embernek nem jár oltalom, nehogy már ráhivatkozzanak. És nekem ez egy nagy tanúság arra, ha már itt tartunk, hogy milyen jó, ha valaki ismeri a Bibliát, mondjuk, hogyha király, nem? Mert jött Benája, hogy most mit csináljunk, hát sakmat, hát ilyen helyzetet csinálsz. Jába azt mondta Salamon, nem, hát ő tudta, hogy az Istennek az a véleménye, hogy ebben a helyzetben ez a teendő. És meg is tették. Na erre csak azért értem ki, hogy teljesen egyértelmű, hogy Isten azt mondta, hogy aki szánt szándékkal öl embert, annak nem jár semmi. Csak a halál. Viszont azt mondta az Isten, hogy lehet, hogy valaki nem szánt szándékkal tett, és mégis bekövetkezik. Ezt ma úgy mondjuk, hogy gondotlanságból elkövetett emberölés. Sajnos ilyen van. Erre meg azt szoktuk mondani, hogy de figyeld, hogy ha már a szándékosat se nagyon büntetik, hát akkor ez meg már végképp, hát felfüggesztjük már, mint az esetet, vagy tudom is én. És azt mondja ez a leírás, amit olvastunk, az mind arról szólt, mármint a rendszer működése, hogy akiről kiderül, mert kivizsgálják az eseteket, ha figyeltétek, és akiről kiderül, nem szándékosan ölt, na annak menedéket nyújt a város. De nagyon komoly megszorításokkal. Tehát ez nem volt egy könnyű futam. Tehát magyarul ezt az emberölést sem vette könnyelműen az Isten, ez is egy komoly dolog volt. Ma itt beszélgettünk Szombatiskolában, én akkor mondott valami példát, hogy ugye életfogytiglan a Magyarország, ez a legsúlyosabb, a tényleges életfogytiglan, a legsúlyosabb büntetés. Ott ezt a gondotlanságból elkövetett emberölés esetében szabták ki. Annyi a különbség, hogy nem mindegy, hogy kinek az élete fogytiglan. Tehát, de majd erre mindjárt kitérünk. Bocsánat, kitérünk. Bocsánat, csak nézem, nem akarok semmit kifelejteni. Itt egy picit megállnék, hogy olyan, mintha a Bibliában azt látnánk, hogy Isten nagyon komolyan különbséget tesz a szándékosan elkövetett bűn, mondjuk most emberölésről beszélünk, és a véletlenül elkövetett között. Nem tudom, emlékeztek erre, ez visszatér a Bibliában, valami véletlenségből követette valaki, vétekről beszél, meg bűnről beszél, meg aki felemelt kezekkel vétkezik, emlékeztek erre? Tehát nagyon komoly különbség van, és azért a Bibliában elég félelmetes dolgok vannak leírva, amikor valaki tudván tudja, és úgy követi el. Amikor valaki utóbb jön rá, hogy vétkezett az Isten ellen, akkor elrendel, hogy hogyan rendezze el. Egy kicsit ez olyan, mintha, nem tudom, értitek, mint hogy a fázis eltolódásban lennénk, mi a szándékos bűnöket büntetnénk viszonylag enyhébben, és a vétkeket meg felmentenénk szinte. Az Isten meg azt mondja, hogy nem, a szándékos bűn az egy szörnyű és kirívó dolog. Most itt egy konkrét eset kapcsán, hogy emberölés mondja. És amikor valaki utóbb jön rá, hogy valamit vétkezett, na az egy nagyon komoly dolog. Tehát, hogy nyilván a kettő között különbség van, de a mi értékrendünkben ez az egész az enyhébb fázisban van tolva. Értitek így, ahogy mondom? És itt pedig látszik, hogy komolyan jelenik meg. Isten máshogy kezel dolgokat, ez egy nagy tanúság szerintem ebben az egész történetben. Itt megint egy, folytatom azt az idézetet a Pátriárkákból. Azt mondja, ott így folytatja Ellen White, hogy e rendelkezést bárki zsidó idegen és jövevén igénybe vehette ezt a menedéket ilyen esetben, de míg az ártatlanokat nem volt szabad elhamarkodottan megölni, ez erre szolgált, úgy ártatlan, hogy nem akarta. Elkövette, de nem akarta. Ugyanakkor a bűnös sem kerülhette el a büntetést. Tehát ez nem arról szólt, hogy szabad utat adni a bűnnek, hanem azt mondja, hogy azokat az oltáromtól is vidd el. Én most ezekről beszélek. Nagyon érdekes, hogy ez a rendszer úgy működött, hogy ha előbb érte utol a vérbosszuló, mint hogy odaért volna, akkor joga volt megölni. Ez súlyos. Sietnie kellett. Még annyit, hogy ennek a jelentőségét erősítsem, magamnak azt írtam oda, csak nem mondtam az elején, hogy ezek a kegyelem fellegvárai voltak. Ez az, most az én megfogalmazásom, de értitek. Az Isten kegyelmének a bizonysága, hogy előre gondoskodott erről, hogy a nem szándékos emberölés elkövetője életben maradhasson, de erős megszorításokkal. És azt mondta, hogy de ahhoz neki is tenni kell valamit. Tehát ez nem úgy volt, mint most, hogy emberi jogi aktivistákat hívok, meg interjút adok, meg tudom is én, hanem az volt, hogy futás. Azonnal. Ugye ez máshol le is írja, hogy ne időzzön. Azonnal induljon, mert ha nem ér oda, teljesen jogosan ölik meg. Első feltétel az volt tehát, hogy vedd komolyan, hogy van menedék, és tegyél meg mindent, hogy oda juss. Szégyezzük meg, majd szeretnénk visszatérni az aktualizálására, meg a saját életünkre. Nem lehetett bambulni, nem lehetett időzni. Amikor valaki odaért, akkor kivizsgálták az ügyét. Ha kiderült, hogy ő jogosulatlanul vette igénybe, mert ő szándékos, tehát ezt lehetett tudni, mert ismerték egymást, akkor megszűnt az egész téma, kiadták, megölte. Ha kiderült, hogy ő jogosult erre a védelemre, akkor maradt. Meddig maradt, ha figyeltétek a szöveget? Igen, erre mondta, hogy életfogytiglan, de nem az ő élete fogytiglan, hanem a főpap élete fogytiglan. Ez nagyon érdekes volt, hogy a főpap életéhez volt kötve az, hogy visszakapja a szabadságát. Mert ha visszakapta, ezután is kiment, szabad volt, és ha akkor jött meg a vérbosszú, ez szimpla gyilkosság volt, ugye, mert nem volt már joga megölni. Azért belegondoltam, hogy milyen lehetett, hogyha ez működött, hogy várni a főpap halálát. Most ez tényleg olyan rossz íze is lehet, de szóval attól függök. Akkor kapom vissza a szabadságomat. Akkor már itt kérdezem, hogy ti éreztek valami párhuzamot e között, meg a saját helyzetünk között, nem? Hogy mit követünk el, és mit nem? Mikor van jogunk a védelemre, és mikor nem? Hol van ez a védelem? Hova futhatunk? Nyilván Istenhez, valahogy meg az Isten népéhez. És hogyha nem sietünk, ha lazán vesszük a bűnt, akkor annak következménye van. Lehet, hogy úgy érezzük magunkat, hogy be vagyunk zárva ebbe a hívő életbe. Lehet, hogy korlátokat érzünk, az másképp is sokszor minket véd. De azt a fajta szabadságot, azt a cselekvési szabadságot, amit sokan hiányolnak, hogy akkor én mindig mástól függök, még mindig korlátozva vagyok, azt nem kaphatjuk vissza, csak akkor, hogyha a főpap halálra érvényt szerez a szabadságunknak. Olyan szép az egyik vers, ezt hagyj olvasnom fel, ezt szántam a végre, de már felolvasom. A főpap halála után pedig visszatérhet a gyilkos az ő örökségének földjére. Gondoljatok bele, ez nagyon könnyű magunkra alkalmazni. Nálunk azt jelentette, hogy amelyik törzs. Tehát az az örökség, hogy oda megy. Mert ugye 12 terület volt, de csak 6 város. Tehát nem a saját földjén volt feltétlenül az a menedékváros. Jó esélye egy másik volt. De most nekünk mi az örökségünk földje? Hát, amit elvesztettünk. És a főpap halála után visszatérhetünk, ez igaz? Amíg meg nem halt a főpapunk, addig elméletileg sem volt jogunk. Most már van jogunk, az más később most ez mikor fog valóra válni, de, és itt jön a folytatás, azt mondja, hogy ilyen a menedékváros menedékváros volt, de hogyha ezt a menedéket elhagyta, ha kiment, szabadon megölhette a vérbosszulót. Tehát belül kellett, hogy éljen ezen az oltalmon. Ez egy korlátozott mozgástér volt szó szerinti értelemben, vagy a földre az értelemben, hogy nekünk, amikor Krisztushoz futunk, hát mi nem csináljuk azt, hogy egyszer menedéket kérünk, egyszer meg megint elkalandozunk a magunk útjain. Ki az ő útára tértünk, emlékeztek Ézsaiásra? Figyeljetek, vagy menedékvárosban vagyunk, vagy menedéket találunk, és becsüljük a főpap halálát, ugye mi már kell várni, már csak a realizálódását kell az ígéretnek. Vagy hogyha kimegyünk, akkor kiszolgáltatjuk magunkat. Ebben a rendszerben volt szerintem egy csodálatos gyakorlati lehetőség arra, hogy tényleg, aki nem szándékosan ölt, annak ne kelljen meghalni. Ez egy olyan szörnyű dolog, nem? Hogy hát ilyenek történnek, közúton is, meg sok helyen, meg favágásnál, vagy tudom, és leesik valaki valahonnan. Milyen szörnyű azt a hibát átélni, ez az én hibámból történt, és talán jön még rám egy vérbosszú, aki meg akar engem ezért ölni. És azt mondta az Isten, na jó, az ilyen esetekben van egy ilyen nagyon kidolgozott, nagyon szabályozott rend, amit ha valaki komolyan vesz, kap egy esélyt az életre. A túlélésre, a menedékvárosba, és egy újrakezdésre is a főpap halála után. De hogyha a maga részét nem teszi meg, akkor teljesen jogosan ölje meg a vérbosszuló. És azt mondja, igen, akkor ölje meg. Hát, hogyha ennyire nem volt képes, hogyha ezt nem tette meg az az ember, akkor jogosan történik az, ami történik. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, engem úgy megfogott ez, amikor hallgattam a kocsiba, ezért gondoltam, hogy erről beszélek nektek, hogy nekem egyrészt az isteni bölcsességet és az isteni jóságot testesíti meg ez a rendszer. Nem? Mindezt előre átgondoltan, abszolút definiáltan adatta nekik. Tehát meggyőz az Isten jóságáról és bölcsességéről is, de én azt is látom benne, hogy valahol, mintha az egész életünket látnánk viszont ebben a rendszerben. És sokszor hivatkozunk rá, de úgy gondoltam, hogy most az egyszer olvassuk el magunknak alaposan, és én azt mondom, hogy gondolkozzatok el ezen. Ahogy az előbb mondtam, hogy nincs jogunk bosszankodni, emlékeztek, és amen. Most erre mondom azt, tényleg mondtam, hogy próbálok röviden szólni ma. Sokat nem tudok hozzátenni. Én valahol szerettem volna a figyelmetekbe ajánlani, és elgondolkodtatni, hogy ezen a rendszeren van mit gondolkoznunk. Hogy mi minősül a mi életünkben a menedéknek. Mi az, amit nekünk meg kell tenni, hogy belül legyünk. Ugye elvileg mi már folyamodtunk érte. De mi az, amit meg kell tennünk, hogy ott legyünk, belül legyünk? Mi számít elkalandozásnak? Mivel szolgáltatjuk ki magunkat az ellenségnek? Azok a vérbosszulók se lehettek semmik, de mi tudjuk, hogy nagyobb ellenségünk van annál. És hogy ha mi kimegyünk és elkalandozunk, az Isten azt mondta, hogy ő azért nem vállal a garanciát, az a kegyelem, ami lehet, hogy utánunk nyúl. De azt mondta, hogy tőled annyit várok, hogy maradj belül a menedéke. És figyelj a főpapra. Már nem azért, hogy mikor hal meg, hanem mert a te szabadságod az attól függ. És kedves gyülekezet, én mégiscsak ezzel zárnám, amivel terveztem. Azt mondja, a főpap halála után pedig visszatérhet a gyilkos az ő örökségének földjére. Hát mi szó szerint értelemben azért csak nem vagyunk gyilkosok, ugye a Biblia értelme az már kicsit árnyaltabb, aki haragszik az atya fiára, de most nem a gyilkosra akarom én ezt kihegyezni, hanem arra, hogy itt várjuk az, hogy vissza tudjunk térni az örökségünkbe. Kegyelem alatt várjuk, most is kegyelem alatt várjuk. És az olyan csodálatos lesz, amikor az örökségünkben leszünk így együtt. Egy dolgot még, ha megengedtek, csak egy hete Szombathelyen voltam, egy kicsit hazajárok oda is, ti ketten vagytok nekem ugye az ilyen, abszolút ilyen gyülekezeteim. És ott a Bátor Zoli atyafi adott nekem egy CD-t, hogy egy 90, szerintem olyan 91-2-3 körüli nemzetközi tábornak a felvétele volt rajta, hát csinos voltam, vékony, meg hajam is volt, tehát önérdekes volt így visszanézni, most reggel mutattam pont a gyerekeknek, meg Verának. Wolfgang is az volt, most egy kicsit ő is erősebb. Tehát magyarul értedek, miért mondom, hogy visszanéztem. Egy 25 évvel ezelőttre körülbelül, lehet egy picivel több is. Nagyon érdekes volt. És most csak azért jutott eszembe, ezt nem akartam már mondani, csak most beugrott, hogy milyen lesz, amikor... Most mi ennyit nézünk vissza. És már most furcsa. És milyen lesz, amikor a mennyből tudunk ide visszanézni. Hogy itt voltunk Fehérvárcsúrban, szombatról szombatra, épülve, áldást keresve, tényleg találva egymásban is, az Istenben is, de egész más lesz az, amikor majd a mi örökségünk földjéről nézünk vissza, és kívánom, hogy az Isten adja meg ezt a kiváltságot mindnyájunknak, még ha lehet kívánni, akkor azt is, hogy mielőbb. Amen.